9. fejezet. Régi dolog, hogy a betegség nem jár egyedül. A hercegnő megint rászorult az elzeni kórára. Oda mentek mindnyájan az angol misszel együtt. Franci bejelentette Zigezár intendánsnak, hogy komponálni akar, ezentúl csak a Wagner darabokat és a nagy terveire tartozó egyéb operákat látja el a színházban, a Csip-Csup opera előadásokat lássák el mások. Így hosszú szabadságot szerezve magának jó ideig a csendes eldugott Elzenben akart maradni, maradt is, de nem olyan idilli nyugalomban, mint előre kifestette magának. Először is a kis Mányi hercegnő megint tifuszba esett. Karolin maga ápolta a leánykát, néha napokig nem vetkezett le, és ülve aludt a betegágy mellé állított széken. Hetekig tartott, míg a kislány nagy nehezen lábra kapott. Ekkor Karolin lett lázas, és aznap, amikor a kislány felkelt, ő esett ágynak. Ugyanakkor kapta Oroszországból a hírt, hogy édesanyja meghalt. Az orvos megállapította, hogy Karolin tifuszt kapott. Most a kislány és a Miss virrasztottak a Karolin ágyánál. Az ő betegsége újabb hetekig tartott. Mikor már felépült, az orvos semmi módon nem akarta Elzenből elengedni. Anya és leánya is olyan rossz állapotban voltak, hogy hosszú üdülési időre volt szükségük. Így telt el az egész tél, sőt a tavasz is. Franci minduntalan úton volt Elzen és Weimar között. Dolgai Weimarba szólították, aggodalmai pedig újra és újra visszavitték Elzenbe. Azt a kedves tervét, hogy a fiatal Raff operáját, az Alfred királyt, amelynek bemutatását az intendánsnál kiküzdötte, maga dirigálja, nem válthatta valóra. A bemutatót Akte kisasszony betegsége miatt olyan időre halasztották, amikor neki újabb rossz hírek folytán vissza kellett sietnie Elzenbe. Az operát maga a fiatal szerző dirigálta. Még a Berlioz Haraldját is dúlt ide-oda utazás közepette tudta előkészíteni, de ennek elhalasztásába semmi áron nem ment bele, mert Wagner mellett végre Berliozt is a weimari műsoron akarta látni. A Berlioz szimfónia színre is került, tartózkodó udvariasság fogadta, nyilván alig akadt ember a hallgatóság körében, aki megértette volna. De ez nem vette el kedvét, sőt elhatározta, hogy most már színre hozza Weimarban a Berlioz operáját is, a Benvenuto Cellinit, amely hosszú évekkel ezelőtt került előadásra Párizsban, és annyira nem tetszett, hogy kifütyülték. Nyár lett, mire azt hitte, hogy most már túl van a megpróbáltatásokon. Liszt mama megint eljött hozzájuk látogatóba, sokat beszélt a gyerekekről, és kénytelen volt megvallani, hogy Paterziné remekül neveli őket. Blandinra és Kozimára nem lehet ráismerni, olyan finomak, illedelmesek és jó tanulók. Danielnek is sokat használ, hogy minden kimenőjét nővéreinél tölti, és szintén részesül Paterziné áldásos nevelésében. Az öregasszony még végighallgatta leendő mennyének hosszú és bonyolult előadását az egyházi vállás és a vagyoni problémák nehézségeiről, aztán elutazott. Másnap távirat jött Erfurtból, hogy kórházban fekszik, útközben kitörte a lábát. Karolin azonnal utazott Erfurtba, ott maradt az öregasszony mellett, míg a szállítható állapotra vergődött, akkor aztán visszahozta Weimarba, hogy ott teljesen meggyógyuljon. Liszt mama állandó lakója lett az Altenburgnak, kerekes karosszéket vettek neki, abban üldögélt és olvasgatott naphosszat. Franci a sok baj, húzavona szerencsétlenség közepette is folyton dolgozott. Megcsinálta Mazeppa szvitje végleges formáját, számos apró dolgot is komponált, aztán a Pestről érkező nyomasztó és vigasztalan hírek hatása alatt új érdeklődéssel fordult a magyar motívumok felé. rendszerbe igyekezett szedni mindazokat az ábrándokat, amelyeket magyar népdal foszlányokra épített. Hosszabb, tervszerű sorozatnak szánta, és magyar rapszódiáknak nevezte előket. Két füzetet már rendre össze is állított belőlük. Az Altenburgban mindennapos lett a különös, nehéz bánatot hordozó és még Szilaj csárdás tempóiban is fájdalmas ízű magyar muzsika. A weimáriak, akik a jénai országúton eljártak az ablak alatt, gyakran megálltak hallgatni kiszűrődő hangok tündéri, sziporkázó zuhatagát. Ott bent az ablakokon túl, a sors véletlene folytán, két különböző fajtájú lélek sajgott vissza a maga hazája felé. A hercegnő Weimarban is megtartotta lengyel jellegű konyháját. Étkezései rendszeresen a barst nevű céklalevessel kezdődtek, és a marhahúst lengyeles, zrazsi módon tálalták. Ruháiban is szerette a lengyel árnyalatokat, szeretett parasztimzésű ingvállat hordani, hajába gyakran tett lengyel paraszti főkötőt. Szerelmese pedig Magyarországot hordta szívében és zenéjében. Szorgalmasan levelezett is az otthoniakkal, de éreznie kellett a győztes és könyörtelen Ausztria hatalmát vég Weimarban is. Leveleiben vigyáznia kellett, hogy barátainak kellemetlenséget ne okozzon, mert tudott dolog volt, hogy otthon a cenzúra felbontja a leveleket. Egy Folkman nevű Pestre szakadt muzsikus, aki szép és tehetséges triót küldött neki bírálat vége, többek között ezt írta a levelében. Bátorkodom kéréseimmel terhelni, bár csak félig vagyok földie önnek, mivel száznak születtem, és még csak 11 esztendeje osztok meg a magyarsággal örömet és bánatot, de inkább az utóbbit. Ez a mondat már nagy merészségnek számított. De éppen az elnyomottságnak ez a még külföldre és kisugárzó érzése sarkalta arra, hogy a maga módján áldozzon lelke magyar voltának. A magyar rapszódiák munkája alatt az az öröm érte, hogy Hans von Bülow, a nagyon kedves és tehetséges fiatalember az ő kedvéért Weimarba költözött. Hans miután látta a Lohengrin előadását Weimarban, annyira fellelkesedett, hogy kereken megtagadta szüleinek az engedelmességet. Azok mindenáron előkelő államhivatalnokot vagy diplomatát akartak belőle nevelni. Kivált apja vágyott arra, hogy a fiú, ha már vagyontalan, legalább társadalmi dísz dolgában legyen méltó az előkelő család nevéhez. Ő maga, miután elvált, a család grófi ágából szerzett magának feleséget, és éppen mostanában vett nőül egy Bülow gróf kisasszonyt. De Hans fejét teljesen megkeverte Wagner muzsikája. Wagnerhez ment Zürichbe, hogy tőle kapjon támogatást és erkölcsi hátteret szülei ellen. Wagner be is szerezte korrepetitornak a zürichi színházhoz, majd a Szent Galleni társulathoz. Apa és anya kénytelen, kelletlen lemondtak fiúk diplomata pályájáról, Hans most már teljesen a zenének szentelte magát. A Szent Galleni társulat nyomorúságát és művészietlenségét hamar megunta, és úgy határozott, hogy az új zene Mekkájába költözik, az új zene prófétájához. Franci szeretettel fogadta. Nagyon vonzódott ehhez a komolykodó, finommodorú fiúhoz, akit maga után a világ második zongora tehetségének tartott. Hans csak hamar mindennapos lett az Altenburgban, összebarátkozott Liszt mamával, és rövidesen megnyerte a nehezen barátkozó Caroline rokonszenvét is. Valóságos házi fiúnak számított, bizalmas dolgokat sem hallgattak el előtte. Raff titkár volt, de a titkokat Hans ismerte úgy, mintha családtag lett volna. A fiatalember színházi tündér álmai azonban nem kaptak kielégülést. Úgy jött Weimarba, hogy itt nyakra főre Wagner csodákat fog megélni a színházban. Ehelyett olyan színházat talált, amely mióta francia részletes és aprólékos irányítástól visszavonult, sokkal kisebb városkák színvonalán is alul maradt. Az operák dirigálását Cellar vette át, akiről csak most tűnt ki valójában milyen tehetségtelen és tehetetlen ember. A zenekar, amelynek teljesítő képessége 2 év alatt bámulatos magasságba szökkent, az ő kezében egyszerre visszazuhant a régi ripacs színvonalra. A közönség, amely közben megkóstolta a jót, most elfordult a pongyola, lapos, kintornás előadásoktól. Némelyik este felért egy hangos botránnyal. Ehhez járult, hogy a kiváló ízlésű és bátor intendás Ziegenzár súlyosan megbetegedett, és veszélyes szembaja miatt átadta hatáskörét egy Bolieu Marconnai nevű udvari úrnak, aki laikus jóindulatán kívül semmit sem hozott magával ehhez a munkához. Franci Leverten látta, hogyan lomposodik el hetek alatt az ő évekig teljesített munkája. Most már saját zeneszerzői munkájának feláldozásával is szívesen újra kézbe vette volna a veszendő színházat, de már későn volt, Ziegenzár nélkül úgysem tudott semmit sem csinálni. A kitűnő intendáns franci unszolására még lekötötte Wagner készülő Siegfried operáját. Ez volt minden, amit örökül hagyott, és amit utódja már nem ronthatott el. De a színház züllött menthetetlenül. És ami még jobban fájt neki, a Goethe olimpiászok szép terve kezdett lassan, de végzetesen elaludni. A nagyherceg folyton bizottságok összehívását ígérte, de rettegett a terv megvalósításához szükséges nagy kiadásoktól. Ezért a bizottságok összehívása egyre többet késett, végül a nagyhercegnél és a trónörökös is belefáradtak abba, hogy Franci kérésére újra meg újra nyugtalanítsák a kérdéssel az uralkodót. Most már látnivaló volt, hogy a nagy gondolatból nem lesz semmi. Egyetlen fontos művészt sikerült Weimarba hoznia, Joachimot, a magyar származású hegedűst. De hogy Dingelstedtnek helyet tudjon szerezni a színház prózai részének vezetésében, arra nézve minden kísérlete csütörtököt mondott. Egyelőre tűrt és várt. Restelte is minden áldott nap zaklatni a nagy hercegnét meg a trónörököst. Unta a folyton kuvikuló halálmadár szerepét is. Csillapíthatatlan szervező és alkotó éhsége rávetette magát a hangverseny zenére. Weimarnak nem volt rendes hangversenyterme, a koncerteket csak a színházban lehetett megtartani. Egyebet nem tudott egyelőre összehozni, mint kamarazenét az Altenburgban, vagy weimári előkelőségek lakásán, olykor éppen az udvarnál. Joachim gyönyörűen hegedült. Kozman mestere volt a csellónak, Bülow tökéletesen zongorázott, más zenészeket is talált, akik igényeit kielégítették, és a házi hangversenyek egymást érték. A színházra csak úgy félszemmel figyelt. Szorgalmas levelezést folytatott Berliozzal és Wagnerrel, hogy nagy terveit mindenek ellenére ébren tartsa, tanulmányokat írt a Wagner zenéről, és hozzásegítette Hansot, hogy a színház Julius Cézár előadásához zenekari nyitányt írhasson. A nyitány színre került, Franci maga vezényelte, és a zenekar egyszerre megkapta az igazi muzsika fényességét. Minden reményről mégsem kellett letenni. Legokosabbnak látta tehát a türelmesen vár. Ziegenzár talán meggyógyul egyszer, és akkor minden jobb lesz megint. Addig belemerülhet saját szerző munkájába, és eltöltheti esteit a műintézet helyett, ahogy a színházat mindig nevezte, ifjú barátai társaságában. Ezek között mostanában egy szerdahelyi nevű fiatal magyar is felbukkant, aki mint annyi más honfitársa elmenekült hazulról a börtön vagy besorosztatás elől. Azzal kopogtatott be Francihoz, hogy fordítsa le franciára egy másik magyar menekült, Jósika báró regényeit, mert az író igen szűkös körülmények között él Brüsszelben. Sajnos nem tudok magyarul, felelte Franci restelkedve, de majd utána nézek, hát ha valahogy segítségére lehetek a bárónak. Közvetlen érintkezésbe is lépett báró Józsikával, írogatott Párizsba ennek is, annak is, de nem jutott a fordítás dolgában semmire. Szerdahelyi azonban ott maradt Weimarban, és ő is mindennapos vendége lett az Altenburgnak. Hans Szerdahelyi, Raff, Joachim Kozman és még egy-két weimári rajongó állandó társasággá verődött össze, muzsikáltak, vitatkoztak, a színház dolgait beszélték, és várták a két nagy eseményt, Berlioz Cellinijét és Wagner Siegfriedjét. A várakozó álláspont azonban kezdett veszélyesnek látszani. Ahogy a hetek és hónapok múltak, Franci azon vette magát észre, hogy ha közben nem lép, nem lesz kiknek bemutatnia a terveihez tartozó darabokat. A közönség elfordult már a színháztól, és az új intendáns, aki csak a napi pénztárra figyelt, kétségbeesett erőfeszítéssel már bűvészeket és artista számokat léptetett fel, csak hogy valami jegyforgalmat ki tudjon mutatni. Franci még mindig várt. Őszre járt még csak az idő, és ő a Berlioz opera bemutatóját a következő áprilisra tervezte. Minden reménye abban volt, hogy Zigezár visszatér az intendánsi székbe. Így érte meg 40. születése napját. Az udvar minden elképzelhető figyelemmel elhalmozta. A nagyhercegi pár, a trónörökös pár egyaránt értékes ajándékokat küldtek neki, még a nagyhercegék leánya, a Berlinben élő porosz trónörökösné sem feledkezett meg róla. Kihallgatáson fogadta a dinasztia minden tagja, kezét szorongatták, tökéletes bizalmukról és hálájukról biztosították. Mivel szerezhetnék örömet magának? Kérdezte a nagyhercegnő, mert amivel figyelmemet akartam kimutatni, azt kevésnek tartom. Látnia kellene, mekkora a hálám azért, amit Weimarért eddig tett, de olyat kérjen, ami módonban van. Franci értette, a cárnál való közbenjárást ne kérje, az hiába való. Volna valami, felelte, amivel fenséged nagy örömet szerezhetne nekem. Csináljon rendet a színházban. A színház az én nagy terveim hangszere, és én hamis zongorán nem tudok játszani. Már megint a színház, mondta elborulva a nagy hercegné. Milyen rengeteg pénzünkbe kerül, és mennyi baj van vele? Hát jó, holnap este ebédeljen nálunk, majd a fekete mellett alaposan megbeszéljük az egész kérdést. Megbeszélték. A nagyhercegnő figyelmesen végighallgatta Franci előadását. A kifogásokat helyeselte, de minduntalan felsziszent, amikor pénzről volt szó. Végül hosszas vita lett a beszélgetésből, üzleti vállalkozásé a színház vagy uralkodói passzió. Az elvi szócsata elsekélyesedett és mellékvágányra vitte a kérdést. Végül is úgy távozott Franci, hogy ígéretet kapott a fenséges dámától, majd fontolóra veszi, mit tehet. Intendáns változásról nem lehet szó. Volio báró fontos ember az udvarnak, és ehhez a megbizatáshoz, amely úgyis csak ideiglenes, nagy kedve van. Nem történt semmi. A színházban a borzasztó előadások egymást érték. Zenekar és énekes személyzet úgy lezüllött, hogy felmerült a kérdés, egyáltalában elő lehet-e adni ebben a színházban egy olyan nehéz, modern muzsikájú darabot, mint a Berlioz Benvenútója. Franci felkereste a trónörököst, az is bólogatott és helyeselt, de nem csinált semmit. Akkor Franci három heti várakozás után megint szóba hozta a nagyhercegnő előtt a kérdést. A nagyhercegnő idegesen felelt. Belátja, hogy tenni kell valamit, a színházat csak ugyan botrányosan vezetik, majd meggondolja, hogy hogyan segíthet. És megint nem történt semmi. Az április, amikor a Benvenutót Franci kitűzte, veszedelmesen közeledett. Leült tehát, és memorandumot írt a nagyhercegnő számára. Hivatalos hangon, mereven, rendes társalgási hangjuktól eltérően. Azok a bókok, amelyekkel császári fenséged a Lohengrin bemutatója után engem kitüntetni kegyeskedett, arra kényszerítenek, hogy tisztelet teljesen néhány megjegyzést hozzak császári fenséged tudomására, mert nem óhajtanék összetéveszthető lenni olyan szolgákkal, akik megelégszenek fizetésük zsebrevágásával, és akik a jótéteményeket elfogadván azokat meg sem kísértik kiérdemelni. Így megtartván az udvarral való levelezés kötelezően cikornyás hangját, a szépen megfésült körmondatokban elmondta, milyen súlyos kifogásai vannak az udvari színház vezető felfogása ellen. A színház a maga művészi rendeltetése mellett üzleti szempontoknak is alá van vetve, igaz. De rossz színházzal nem lehet jó üzletet csinálni. A jó színházhoz pedig pénz kell, hogy pénzt hozzon. Bátor vagyok megjegyezni, hogy fontos művek weimari előadása igen távol van az ilyen művekhez méltó igényektől. Sok segítség megtörtént már, de még nagyon sok hiányzik, és pedig nem csak a zenekar dolgában, amelynek tagjai közt nem egy aggastyán és nem egy gyermek teszi próbára az egész személyzet türelmét, hanem az énekkar és a darabok kiállítása dolgában is. A Lohengrin elfogadható előadásához például a következők hiányoztak. 12 kórista, akik nélkül a pompás mű kórusai veszendőbe mennek, statiszták, akik nélkül nevetséges, hogy a második felvonásban a zene indulót játszik, és erre az indulóra nem vonul fel senki, díszletek, amelyek nem mennek tönkre, mert ezek tönkre mennek, származván még a Herold és Boldio idejéből. Jelmezek, amelyek nem kerülnek okvetlenül sokkal többe, ha más anyagból készülnek, mint a garniszálók díványai, kissé kevésbé kedélyes bútorok, mint például Elza széke a harmadik felvonásban, amely 4 deszkából készült, olyan hattyú és olyan csónak, amely jobban alkalmazkodik a zene által felkeltett ragyogó képzeletekhez, és végül a zenekar kellő kiegészítése, amelyet pontosan megmagyaráztam Boljó Báró úrnak. A színház tagjainak egész sora elaggott, a vidéki üzem sanyarúságában elsavanyodott, a másodfolyó szép munkáról sejtelmük sincsen, és csak kenyerükben akarnak biztosak lenni, míg viszont fiatal erők hiányzanak. Csak úgy dőlt tollából a sok panasz, és végül nyíltan közölte, hogy ha mindez meg nem változik, nem tudja folytatni azt a munkát, amelyre vállalkozott. Az emlékirat nagyon megijesztette a nagyhercegnét. Azonnal tanácskozást hívott össze, a trónörököst, az intendást és genaszt rendezőt kérette magához. Beszéltek és tárgyaltak órák hosszat. Francia lelkét kibeszélte, és holt fáradtan ment a palotából az Altenburgba. Nos, sikerült elérnie valamit, kérdezte hercegnő. Hogyne? Ígéreteket. A nagyhercegné és a trónörökös is az égig magasztaltak, és mindent megígértek. Meg vagyok győződve róla, hogy őszintén, de arról is meg vagyok győződve, hogy nem fog történni semmi. És ha nem történik semmi, akkor odavágom az egészet, és elmegyünk innen. Innen el, hova? Amerikába? Nem, oda nem. De akár hová itt Európában, ahol a Wagner darabokkal befogadnak. Ezt a harcot végig akarom harcolni.